Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés?
A pénteki nagyobb csökkenést követően arra számítottunk, hogy pozitív korrekcióval indul a mai kereskedés. A nemzetközi befektetői hangulat alapján azonban ez csak részben teljesült, most már mínuszban van a Bux Index, ez nagyon pici a csökkenés. Vezető részvények közül az OTP és a Magyar Telekom viszont emelkedni tud, az OTP 39.610 forinton, ez 0,5%-os emelkedés. A Magyar Telekom 1986 forinton, ez 0,81%-os pluszt jelent. A MOL-nál 3692 forint az árfolyam, ez 0,86%-os csökkenés, a Richter pedig 11630 forinton el, ez 0,6%-os visszaesésnek számít.
Napközben várunk fontosabb híreket?
Európai Uniós adat érkezik 11 órakor, ezen kívül természetesen a geopolitikai helyzetre figyelünk, hiszen az Egyesült Államok, illetve Irán holnap tárgyalhat Genfben a nukleáris programról, illetve 4:12-kor közös sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor és Marco Rubio amerikai külügyminiszter. A tárgyaláson elsősorban biztonságpolitikai, illetve energetikai együttműködésről van szó, illetve az a fő téma.
Nézzük még röviden a forint árfolyamát, hogyan kezdte a napot a hazai fizetőeszköz?
Ott viszont egy nagyobb erősödés látszik ma, 377,50 az euró árfolyama, tehát közel 0,5%-kal erősödött a forint a reggeli órákban, dollár árfolyama pedig 318,16.
Varga Zoltán, Equilor befektetési ZRT, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A 2025. decemberében az egy évvel korábbinál csak nem 9 az előző hónaphoz képest 6,7%-kal volt nagyobb az építőipari termelés volumene, közölte mindezt a Központi Statisztikai Hivatal. 2025-ben az év egészében az ágazat 2,8%-kal tudott növekedni, mondta az Inforádiónak a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza, aki kiemelte, egyik hónapról a másikra rendkívül hullámzó volt az építőipar teljesítménye. Regős Gábor Sipos Ildikónak beszélt a részletekről.
Ugye, hogyha megnézzük, akkor az elmúlt hónapokban ilyen föl-le jellemezte az ágazatot. Most éppen ebből a föl szakaszban voltunk, de egyébként, hogyha az év egészét, vagy csak az év végét nézzük, akkor is azért inkább a föl volt jellemző. Hogyha a 2025-ös adatot nézzük, akkor az építőipari termelés volumene 2,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.
Hogyha ezt az éves 2,8%-os teljesítményt nézzük, akkor ez a korábbi évekkel összehasonlítva hogyan értékelhető?
Hát ugye az építőipar teljesítményre azért a korábbiakban is jellemző volt az, hogy nagyon ingadozott, tehát hogy egyszer jobb adat jött, egyszer rossz adat jött. Például, hogyha megnézzük a 2024-et, ott egy stagnálás volt, 2023-ban egy 6,5%-os visszaesés, 2022-ben egy kisebb növekedés, 2021-ben egy 6%-os növekedés, előtte egy nagyjából 7%-os csökkenés, előtte pedig ilyen 20% fölötti növekedések. Tehát azért itt nagyon vegyes a kép, ugye, ahogy nagyon vegyesen alakult a gazdasági teljesítmény is. Ugye azért itt a koronavírus energiaválság megtette a hatását az építőipari keresletben is, uniós források visszatartása, vagy akár ugye kiemelhetem a kamat környezetet is, ami most már azért csökkenni fog, de azért itt ugye láttunk elég magas kamat szinteket is.
Mi az, ami idén várható az építőipartól? Ugye vannak olyan hiteltermékek, amelyek kedvezhetnek az új lakások építésének, de gondolom, hogy alapvetően ez egy kisebb szegmense csak a teljes építőipari ágazatnak, és igazán az építőipar teljesítményét mondjuk az önkormányzati vagy az állami beruházások lendíthetik meg.
Így van, építőiparon belül ugye a lakásépítéseknek valóban nincs olyan nagy súlya, nem éri el a 20%-ot, ezen belül azért persze van ingadozás, de nyilván a háztartások jóléte szempontjából ez fontosabb. Ami nagyon nagy mértékű az építőiparon belül, és nagyon volatilis tud lenni, azok az állami beruházások, ezt mutatja a rendelésállomány, és itt 84,9%-os növekedés van, viszont az épületek építésénél 8,5%-os csökkenés. Ezt a csökkenést vélhetően azért az ipar okozza, ott nincs akkor a beruházási kedv, míg a lakásépítés építéseknél, ugyan még a megvalósult építkezésekben nem biztos, hogy annyira látszik az otthonstart hatása, de azért itt az építkezések már elindultak, tehát itt valószínűleg a szerződés állomány az növekedni tud. Összességében egyébként a szerződés állomány volumen 48,9%-kal meghaladta december végén az egy évvel korábbit, tehát ez alapján lesz tél az idén a növekedésre, meglátjuk persze, hogy ebből mi valósul meg.
Legős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az OTP Bank nyerte el a Mastercard évbankja 2025 program fődíját. A Mastercard az évbankára 2006-2025 nagy díjjal pedig Csányi Sándort, az OTP elnökét tüntették ki. Részletek Sipos Ildikótól.
20. alkalommal rendezték meg a Mastercard évbankja versenyt, a hazai bankszektor meghatározó szakmai eseményét, amelyen elismerték a különböző területen legjobb teljesítményt nyújtó pénzintézetek munkáját. A Mastercard évbankja 2025 program fődíját idén az OTP bank nyerte el, de az OTP összteljesítménye mellett a daily banking szegmensben is első helyen végzett, és megszerezte az év lakossági ajánlata díjat is. Az év vállalati ajánlata elismerést az MBH Bank BUPA, míg az év ügyfél megtartó programja kategória első helyét a Granit Bank nyerte el. Az innovációs szegmens győztese is a Granit Bank lett. Az év kiberbiztonsági programja kitüntetést pedig az OTP Bank vehette át, míg az év mesterséges intelligencia alapú innovációja elismerést a Granit Bank, az év könnyű és kényelmes bankolási élménye kategória első helyét pedig a KNH Bank kapta. Az év marketing kommunikációs kampánya kategóriában az MBH Bank lett a győztes, míg a fizetés új dimenziói kategóriában az Erste és a BÁV Faktor bizonyultak a legjobbnak. A gálán egy olyan bankár teljesítményét is elismerték, aki már évtizedek óta folyamatosan és meghatározó módon jelen van az iparágban és a magyar gazdaságban. Csányi Sándort, az OTP Bank elnökét, a Mastercard az év bankára 2006-2025 nagy díjjal tüntették ki. Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős országmenedzsere, a díjátadón azt mondta, a Mastercard évbankja verseny immár 20 éve a magyar bankszektor egyik meghatározó szakmai eseménye, amelynek középpontjában a bankok teljesítményének elismerése és a pénzintézetek munkájának megünneplése áll. Az idei pályázatok nagy száma és sokszínűsége pedig azt jelzi, hogy a bankok részéről töretlen a szakmai érdeklődés a program iránt.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 17 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egybek mellett szó lesz annak okairól, hogy Magyarországon jelenleg miért egyetlen társaságnál lehet csak kriptoeszközökkel üzletelni. Természetesen foglalkozunk majd ismét az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség álláspontja szerint éves szinten 500 milliárd forint veszteséget okoz a hazai kiskereskedelmi ágazatnak az ár és stopp, ezért az intézkedés további fenntartása gazdasági szempontból nem támogatható, mondta az Inforádiónak az OKSZ főtitkára. A kormány döntése szerint május 31-ig maradt hatályban az intézkedés, Kozánk Tamást Sipos Ildikó kérdezte.
A legfrissebb inflációs adatok rendkívül kedvezőek, ezért hát kevés jobb időpont lett volna a ár és stoppnak a kivezetésére. Ez ellentétben újabb 3 hónapra meghosszabbításra került az ár és stopp. Ugye az ágazati szinten ez 500 milliárd forintos veszteséget okoz az érintett kiskereskedőknek, hogy érzékeljük ennek a nagyságát. Ez 500 milliárd forint, ez meghaladja annak a GDP növekedésnek az összegét, ami ugye 0,3%-ban számszerűsíthető, vagy 0,3%-os növekedés jelent éves szinten, tehát a kiskereskedelemnek okozott veszteség az meghaladja az egész éves GDP növekedésnek a nagyságát. És hát amit a szövetség kifogásolt, hogy az inflációt előidéző okok nem kerülnek elemzésre, nem történik ezekben egyeztetés, ugye ne felejtsük el azért, hogy a a választást megelőző jövedelmi transzferek is kereslet oldalról is generálhatnak árnövelést. Hát egy közvetlen hatásuk a kereskedőknek, vagy az ellátási lánc bármelyik szereplőjének nincsen.
Ez az ön által említett 500 milliárdos veszteség, ez az egész évre vonatkozik?
Ez egy éves szintű, alapvetően az élelmiszer vegyes, tehát napi cikkereskedőkre vonatkozó veszteség, amit el kell szenvedniük a kiskereskedőknek, és azért ne felejtsük el a közvetett hatást is, ami a kisboltoknak az egyre nehezebb működését jelenti. Ugye a kisboltok egyre nehezebb működési körülményét jól jelzi a boltbezárásnak az adatai, nem csökkent a boltbezárásoknak a száma. A legutolsó adatok azok 2025. júniusára vonatkoznak, egy év alatt 800 bolt zárt be, nem ismerik még a második fél éves adatokat. Tehát nem állt meg a boltbezárási hullám az élelmiszer kiskereskedelemben, ez alapvetően a kis alaptörött üzleteket érintette.
A kormány szokott arra hivatkozni, de adatok is azt mutatják, hogy ettől függetlenül keletkezik nyereség a kiskereskedelmi láncok többségénél. Ebből a nyereségből nem kigazdálkodható az ár és top.
Kereskedelmi vállalatoknak a jövedelmezősége az rendkívül alacsony, átlagosan 1-2%. Ugye a legutolsó adatok azok 2024 évre vonatkozóan állnak rendelkezésünkre. Az előzetes számok szerint a 2025-ös számok sem jobbak ennél. Természetesen, hogy egy-egy cég ettől az átlagtól eltérhet, egy-egy cégnek lehet az átlagnál magasabb a nyereség szintje, más cégeknek viszont alacsonyabb, tehát rosszabb gazdasági körülmények között működők. Ez befolyásolja azt, hogy hol van a bolt, milyen üzleti modellben dolgozik, diszkont, szupermarket, hipermarket, vagy akár egy kis bolt, kis üzlet, de ez az alacsony jövedelmezőséget, a veszteséggel azt okozza, hogy a cégeknek a jelentős része elhalasztotta a beruházásaikat, és hallottunk arról is, hogy egyes cégeknél létszámstoppot rendeltek el, illetve vannak arról hírek is, hogy leépítésben gondolkoznak élelmiszerkereskedők.
Kozánk Tamást, az OKSZ főtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Magyarországon jelenleg egyetlen társaságnál lehet kriptoeszközökkel üzletelni, köszönhetően a szigorú hazai szabályozásnak, mondta az Inforádiónak a Decent Investment és a Hold alapkezelő portfólió kezelője Szabó Dávidot Domanics András kérdezte.
Egyrészt van egy európai szabályozás, a MiCA, ami most már hatályosult az egész Európai Unióban is. Ez szabályozza azt, hogy milyen körülmények között lehet kriptoeszközöket vásárolni, hasonló szigorúságú előírásokat tartalmaz, mint ahogy ugye a bankoknak is ismerni kell a saját ügyfeleiket, ugye a kriptotőzsdéknek is meg kell ismerni a saját ügyfeleiket. És erre a szabályozásra jött rá, teljesen váratlanul amúgy, Magyarországon egy kis extra kitétel, ami még további szabályokat ír elő a kriptoeszközök váltásával kapcsolatban.
Lehet most Magyarországon kriptoeszközökhöz hozzájutni, illetve azokkal üzletelni? Ugye több olyan cég is volt, ami kivonult Magyarországról.
Igen, tehát itt ez a magyar szabályozás specialitása miatt volt ez a nagy felfordulás. Ugye itt hoztak egy törvényt, ami tavaly július 1-ével hatályosult, és ami előírta azt, hogy ahhoz, hogy kriptováltási tevékenységet végezhessen valaki, ahhoz igénybe kell vennie egy úgynevezett validálási szolgáltatást. Ez a validáló, ennek ellenőriznie kell azt, hogy a kriptoeszköz, amelyik a váltásban részt vesz, az korábban nem volt-e valami bűncselekménnyel kapcsolatban. Tehát valamifajta tisztaságot kell ellenőriznie. Most a probléma az, hogy nagyon sokáig ilyen szolgáltató nem létezett Magyarországon, tehát ezt a szolgáltatást effektíve nem lehetett sehol sem megvenni a kriptováltóknak, és az első olyan cég, amelyik erre jogosultságot szerzett, tavaly december közepén kapta meg az engedélyt, és ezzel a szolgáltatóval nem tudtak kriptoszolgáltatók leszerződni, hogy ezt a fajta validálási tevékenységet elvégezzék nekik. Ma már egyetlen kriptoszolgáltató létezik, amelyik leszerződött ezzel a validátorral, tehát elvileg most lehet szabályszerűen kriptót vásárolni, illetve eladni Magyarországról is. De valóban tavaly decemberben több szolgáltató is teljesen leállította a tevékenységét, és kivonult Magyarországról. Valószínűleg majd visszajönnek, tehát valószínűleg ez változni fog. Ennek több útja lehetséges. Az egyik az, hogy hogy ők is leszerződnek ezzel a validálást nyújtó szolgáltatóval. Ez egyik. A másik lehetőség pedig az, hogy ezt a törvényt, aminek semmi értelme nincsen, egy magyar specialitás, egy amúgy is szigorú EU szabályozási környezetben, ezt visszavonják. És erre valamelyest már látunk jeleket, hogy előbb-utóbb ez meg fog történni, ugyanis az EU az elég hamar kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen. Ez már megtörtént néhány héttel ezelőtt, ez folyik ez az eljárás. Nyilván ez elhúzódhat, de mutatja azt, hogy az EU is problémásnak tartja ezt a fajta magyar szabályozást.
Van egy nemzetközi cég, amelyik elkezdett aranyat felhalmozni, tehát egy kézzelfogható hátteret adni ennek a kriptoeszköznek. Változtat ez a kriptoeszközökön?
Nem változtat. Való igaz, hogy a bitcoin értékét az adja, hogy kevés van belőle, és van egyfajta digitális arany narratíva a bitcoin körül, de hát ez a bitcoinon kívül még rengeteg más kriptoeszköz is van, aminek az értékét rengeteg más dolog adhatja. Például adhatja azt egy kriptoeszköz értékét, hogy ez egy blokkláncon lévő dollár, de valahol a bankrendszerben a blokkláncon lévő dollárnak megvan a fedezete, tehát van egy cég, amely kibocsát mondjuk egy ilyen kriptoeszközön levő dollárt, de egyébként eltesz tartalékba a bankrendszerbe egy dollárt, és akkor annak az adja az értékét, hogy a bankrendszerben el van téve egy dollár, ami a fedezetet adja annak az eszköznek, és bármikor vissza lehet kérni azt. És akkor a Tether nevű cég 2014 óta dollárt tokenizál tulajdonképpen, tehát kibocsájt a blokkláncon dollárt egyrészt, másrészt viszont ennek a dollárnak a Tether cégnek a mérlegében megvan a fedezete. És néhány évvel ezelőtt elkezdett aranyat is tokenizálni, ami azt jelenti, hogy kibocsájt a blokkláncon egy tokenizált aranyat, de közben ennek a tokenizált aranynak valahol egy fizikai széfben megvan a fizikai arany fedezete is.
Szabó Dávidot, a Decent Investment és a Hold alapkezelő portfólió kezelőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén körbe pillantunk röviden még egyszer a piacokon, a telefonvonalban ismét itt van velünk Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Üdvözlet, jó napot kívánok!
Változott-e a helyzet az elmúlt percekben a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
Kicsit romlott a helyzet a budapesti értéktőzsdén, 0,24%-os mínuszban van a Bux Index, az OTP és a Magyar Telekom továbbra is pluszban, 39.610, illetve 1980 forintnál, ez körülbelül 0,5% közeli emelkedésnek felel meg mindkét részvény esetében. A MOL több mint 1%-os mínuszban már 3.684 forinton, a Richter pedig 0,5%-os csökkenéssel 11.640 forint. A forint viszont továbbra is erős, nagyjából ugyanott van, mint az előző bejelentkezéskor. 377,50-nél jár az euró, és 318,35-nél a dollár árfolyama.
Varga Zoltán, Equilor befektetési ZRT, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.